A Gyergyói medencében egy fiatal lánya nagymamája álmát viszi véghez. Az örökítők felhívása előkerült egy kopott fényképezőgép és egy gyönyörű családi történet. A fiatal fotós éppen azon dolgozik, hogy megállítsa az időt.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádiószínház.
A következőkben Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádióváltozatát, annak 11. részét hallgathatják meg.
Az 1969-es év elég nehezen haladt előre. Vincét egy pillanatra sem lehetett magára hagyni. A Williamsburg híd környéke nem volt a legbiztonságosabb vidék, vakítóan világos szőke kisfiammal. A négy toronyépület által körülzárt udvaron a többi gyerek közt fehér szőke hajával úgy festett, mint egy lámpás. Lassan megismerkedtem néhány gyermekes anyával, akik hasonló körülmények között élve nem engedhették meg maguknak, hogy babysittert alkalmazzanak. Kézenfekvő megoldásnak kínálkozott, hogy egymás gyerekeire vigyázzunk, némi szabadidőt biztosítva a másiknak. De ki bízott meg a másikban, hisz gyakorlatilag mindenki valami más világben szülöttjeként érkezett ide. Idővel mégis akadt két-három család, akikkel kölcsönösen rábízhattuk gyerekeinket egymásra. Férjem már két állásban is dolgozott, vizsgákra készült, számomra nem maradt lehetőség még arra sem, hogy a nyelvtanfolyamot újra kezdjem, amit a terhesség utolsó hónapjában abba kellett hagyni. Az otthon ismert problémákról tudtunk, az itteni ismeretlen nehézségekről nem. Az emigráns élete nem azonos az elindulás előtt esetleg elképzelt álmokkal. Még azok számára sem, akik ezt a lépést nem szükségszerűségből, hanem meggondolásból választották. A letelepülő egyén emigránsnak érzi magát, de immigránsnak nézik. Ez egy fázisa az újrakezdett életnek. Mindenki túléli ezt az időszakot, ami lehet pár év, esetleg egy évtized, vagy több. És van, akinek örökké tart. Nem minden van úgy, ahogy tervezzük. 1969. november 23-a. Deákéknál összejövetel. Zoltán előadja nagy tervét. Egy magyar intellektuális klubot, magyarosan K-val, klubot szeretne szervezni a régi pesti fészek mintájára. Mindenki lelkesen egyetért. Ott azonnal vérszerződést kötünk. Zoltán utána néz az adminisztratív és jogi követelményeknek, ő úgyis jogot végzett, habár soha nem gyakorolta, és megpróbál új év után egy szélesebb körű alakuló gyűlést összehívni. 1969. december 31-e. Szilveszter nálunk. Vendégeink: Faludi Gyuri, Kovács Bandi, Bánkági, Vetési György, zenetanár, zeneszerző, kórusvezető, tréfa mesélő. Termékeny új élet. Amit 1970 és 1973 között végigéltünk, akkor a mindennapokban valóban a legnehezebbnek tűnt. De ami utána jött, sem nevezhető könnyűnek. Nem csoda. A második életkezdés a negyedik Amerikában töltött évben került a lényegi kezdőszakaszba, de az anyanyelv tudása és kidolgozott kényelme nélkül. Állandó harcban az angol szavakkal, gondolkodásmóddal. A vizsgák után férjem elkezdi a Residency Training programnak nevezett kórházi munkát a St. Luke's kórházban. 96 vagy 112 óra szolgálat, hetenként váltakozva. Ilyen mennyiségű munkát csak közelben lakva lehet teljesíteni. A teljes heti 168-ból nem lehet még további napi két órát munkába utazással eltölteni, egyszerűen a számok törvényei miatt. Nem hiába hívják ezt a programot rezident, azaz bentlakó munkának. Egy szóval, ha a rezident nem lakik a kórházban, akkor legalább a közelben kell lennie, nem messzebb, mint 2 percnyi járásra onnan. Ezért újra költözködnünk kell. Ugyanakkor otthon apósom betegsége nagyon rossz fordulatot vesz. Férjem úgy határoz, hogy látni akarja még egyszer. A repülőút óriási kiadás. Csak úgy oldható meg, ha a szubvencionált lakásunkat visszavételre ajánljuk fel a városnak. Ennek lebonyolítása sok időbe telik. Lakáskeresés a kórházhoz közel, a költözés az európai út megszervezése. Március 7-én teljes napfogyatkozás. Palotai Boris, drága jó barátom, könyvekkel áraszt el, Déri, Hámos, Gyárfás Miklós ajánlósorai jólesők. Boris igazi jó barát. Gondoskodik lelkem nyugalmáról. Könyvekkel lát el, sajátjain kívül másokét is küldi, nem sok író képes erre. És megint egy faludi est, május 19-én, Hamza rendezésében. 6 versét mondom, a 6-ból 4 új. Külön öröm, hogy szinte a szemem előtt születtek ezek a versek. 1970. június 4-e. Deák Zoltán először nyilvánosan bejelenti a New York-i fészek megalapítását, és a másnap sorra kerülő ideiglenes alakuló gyűlést az Ebi Victoria szállóban, albérletben, a Millenary Club termében. A szervező gárdán kívül 50-60 tagra számít. 1970. július 28-a. Európába indultunk, az akkor még kicsinek mondható New York-i repülőtérről, a Kennedy Airportról, akkor a legolcsóbb járattal, az izlandi Loftleidy légitársasággal Luxemburgba, innen kocsival Koblenzen, Naulmon át Münchenbe. Ambrus Editnél találkozunk apósommal. Vince a nagyapjával ismerkedik. Horgászbotokat válogatunk, és valami speciális horgászsinort keresünk, apósom szenvedélyes horgász. Közben örömét fejezi ki, hogy mi már nem élünk ott, ahová neki vissza kell mennie. Kirándulás Garmisch-Partenkirchenbe, és aztán nehéz a búcsú, apósom vonattal megy vissza Magyarországra. Utoljára láttuk. Editnek megköszönjük a vendéglátást. Vissza Luxemburgba. Würzburg, Frankfurt, Mainz, Köln dómjait nézzük meg, nagyon szépek. Ilyen nincs Amerikában. Augusztus 11-én már újra a Kennedyn vagyunk. Bánk Ági és Kovács Bandi várnak, kedves jó barátok. Amíg oda át voltunk, átköltöztettek a raktárból az új címre. Szeptember 16-a. Vince 3 évesen óvodás lett. Szüksége van gyerektársaságra. Nagyon drága az óvoda, de szükséges az angol beszéd a nyelvtanulás miatt. Az első napon nagy sírással jár a búcsú. Másnap újra szívszaggatóan sír Vince, de az apáca óvónéni szerint, ahogy becsukódik az ajtó, már jól van, örül a gyerekeknek. Valóban belejön a gyakorlatba, lassan. November 14-e. A Lord Bartlett Tibor jön látogatóba Londonból. November 25-e. Felvételi vizsgán vagyok a Chase Manhattan Banknál. Nagy izgalom. December 2-a. Első amerikai munkahelyem első napja. One Battery Plaza. New York déli csücskén, csinos fekete felhőkarcoló 27. emeletén, az egész emelet egy óriási terem, körben ablakokkal, inkább üvegfal, de kilátni mégsem lehet. A sok egyforma körülkerített fülkében ülve alig látni a terem végét. A Chase Manhattan Bank értékpapírosztályán kaptam munkát, a helyem valahol a terem közepén volt. Igazi falanszter. Lakásunktól föld alattén 1 átszállással körülbelül 45 perc alatt tudtam elérni a munkahelyem, az úton gyakran féltem. A nap legszebb látványa az a pár lépés, amit a föld alatti állomásból kiérve a Battery Parkon át tettem meg a sok régi, alacsony 19. század végi ház között, az akkor még egyedülálló modern üvegpalota kapujáig. Ma már ez a legkisebb skyscraper az óriások között. December 10-e. Az első paycheck. Nem nagy összeg. Az első heti munkabér. Keresetem, talán, elég Vince óvodájának kifizetésére. Érdekes, a Chase nem a saját bankjában, hanem egy másik banknál nyit számlát alkalmazottainak. 1970. november 4-én van a hivatalos alakuló gyűlés a fészekben. Ugyanezen a napon kerül sorra a nyitó előadás. November 4-e fontos évforduló. Az 1956-os forradalom leveréséről, a szovjet intervencióról beszél a klub első előadója, Faludi György. A fészek akkor, ezen az első előadáson határozatot fogadott el, hogy politizálást, elsősorban szélsőséges irányzatok próbálkozásait nem tűri el. Sem zöld maszlagra, sem vörös mákonyra nincs szükségünk, fogalmazta meg Antl Ödön a tagság egyöntetű véleményét. 1971. 5. évünk az új hazában. Súlyos, fontos sorsfordulókat tartogató év volt, több szempontból. Pár soros vázlata a következő. Apám betegsége, majd halála október 25-én. Anyám érkezése december 15-én. Sokszoros elutasítás után kiengedik. Állampolgárok lettünk. Citizenship eskütétel december 27-én. Férjem munkaideje a kórházban, amint már írtam, a heti 100 munkaórát is gyakran meghaladja, csodálom erejét, kitartását, hogy legtöbbször elegendő alvás nélkül dolgozik minden nap. Otthon látszik csak, hogy hullafáradt. Reggelente a karomban viszem Vincét az óvodába, szorosan öleli át nyakamat, édes kisgyerek pofiát az enyémhez tapasztja, felejthetetlen érzés. Nehéz a válás, de már nem sír. Munkám félállás, napi 5 óra, hogy a házi munkákat megfelelően elláthassam a fiúk számára. Érdektelen, rutin munkát végzek, értékpapírokat számolok a 27. emeleten. Naponta 1,5-2 óra oda-vissza a föld alattin. Néha félek. 1971-ben még nem tudtam, hogy Magyarországon objektum dossziét nyitottak nevünkön. A történeti hivatal 2000. január 27-i keltezéssel küldte el az anyagot. Sajnos most, 29 éves késéssel sem mondhatom el, hogy mindent tudok, amit a Kádár rendszer követett el ellenünk. De gyanítom, hogy a szigorúan titkos feliratú doboz tartalma érdekes lehetett, mivel az első 83 oldal elveszett. Dossziénk a 84. oldalon kezdődik, és sohasem lett lezárva. Izgalmas és veszélyes lehet az első 83 oldal, ha szigorúan titkos feliratú dobozban őrizték. 35 év homályában a jelentések írói még ma is védettek, csak az áldozatok védtelenek. Ez a szokás, úgy látszik, nem változik meg otthon. Irigylésre méltó a Stasi iratainak feltárása a nyugatnémetek kezelésében, érdemes véleményüket feleleveníteni. Rendet csak úgy lehet teremteni, ha tudjuk, hogy mi a szemét, mert a szemetet ki kell szórni. A dossziét kezelő rendőrök munkája eléggé árulkodó, nem véletlenül volt annyi rendőr vicc Magyarországon. Már 1968-ban előre gyártott sablonos vádirat után ítélet született ellenünk, védekezési lehetőség nélkül. Mégis 1971-ben lettünk ellenségek. A budapesti rendőrfőkapitányság politikai osztályán dr. Ferenciné aláírással 1971. április 1-én ugyanazon oldalon másút április 10-e szerepel, melyik az igazi, vettek kutató nyilvántartásba ellenséges kategóriában. A kérdőlapok kitöltői nem tudták megállapítani, hogy milyen okaink voltak az ország elhagyására. Az a gyanúm, hogy felsőbb szinten nem is akarták, hogy kiderüljön a valóság. Nyilvánvaló, hogy Andriska tudta, amit a rendőrök nem. Acélpajtás még inkább tudta. Andriska kínos helyzetbe hozta, amikor leleplezte, vagy inkább kiadta őt férjemnek. A 3T elve, tiltás, tűrés, támogatás már akkor gyakorlatban volt. Amikor Acél rájött, hogy a pártfogó felhatalmazta férjemet, nevének közlésére hazugságon rajta kapva egy pillanat alatt váltott könnyedén. Ha visszagondolok a 30 évvel ezelőtt történtekre, melbeüt az aljasság mértéke. Ott a Hunter College kulisszái mögött egy kafkai páros keresett meg. Két ember a követségről jött gratulálni, udvariasan bemutatkoztak, hízelegve dicsértek. Aki így tudja mondani ezt a verset, annak biztosan erős honvágya van. Tudjuk jól, hogy egyesek milyen csúnyán bántak magukkal. Aztán kezdtek rábeszélni, hogy térjek vissza Magyarországra kisfiammal együtt. Biztosítottak arról, hogy senkit még nem fogadtak úgy Magyarországon. Végül sajnálkoztak férjem halála miatt. Mikor a mellettem álló férjemet bemutattam, nem jöttek zavarba, arra is kész volt a válasz. Hát akkor jöjjön ő is. Ezek a mondatok a magyar diplomáciai képviselet tagjainak szájából hangzottak el, pirulás nélkül. Ugyanakkor, amikor kormányuk rendőrsége ellenségnek nyilvánít. Rossz hír vár otthon. Apám megbetegszik, még dolgozott nyugdíjasként. A műtét nem segít rajta. Október 25-én meghal. Nem foghattam a kezét elmenőben. Nagyon szerettem. Ezt sem bocsátom meg a Kádár rendszernek. Hétköznapi hős volt, becsülettel állt helyt és dolgozott az édes élet utáni években. Jó humora volt. Örült annak is, hogy elmentünk onnan, miközben fájt a szíve, hogy csak fényképen láthat. Temetése után anyám váratlanul megkapja a látogató útlevelet sokszoros elutasítás után. 1971. december 15-én 3 órás késéssel megérkezik anyám. Tépett a gyásztól, az elválástól. Vincének 4 évesen lett nagymamája. Mekkora kincs egy nagymama? 5 év után először igazi karácsonyesténk volt. December 27-én eskütétel. Amerikai állampolgárok lettünk. 1972. Az év jól kezdődik. Mama itt van velünk. Vince boldog. Olyan jó így. Nagymama nélkül nem igazi a gyerekkor. Az ő oltalmazó szeretetéből az én kisfiamnak 1 év jutott csupán. De otthon épült itt az ő szeretetéből. 1972. január 3-a. Meglepő és váratlan képeslap Budapestről. Feladó Mak Károly. Marinkám, megnősültem, minden jót, ha ez egyáltalán lehetséges. Régmúlt pesti évek jutnak eszembe, mikor, ha véletlenül egy utcában jártunk, átment a másik oldalra, ahogy észrevett. Nos, ez az egymondatos levélke némi haladást mutat. 1972. január 5-e. Gyászszertartás a Madison Avenue-n. Deák Zoltán temetik. A New York-i fészek létrehozója alig pár hónapig örülhetett munkája eredményének. Elment a fészekből, amit olyanra tervezett, amiben mi megmutathatjuk a magyarság igazi arcát, szemben az otthonival, ami már régen görbe tükröt mutat. 1972. február első fele lakáskereséssel telik. Rendőrgyilkosság volt az utcánkban, nem messze lakunk a Harlemtől. Vincét féltve elhatározzuk, hogy a Hudson túlsó oldalára költözünk New Jersey-be. Február 15-én találtunk lakást, Gyuszi egyik rezidens kollégája útján. Azonnal megkötjük a szerződést május 1-ére. Március 20-a. Új munkahelyem van, az 50-es utcában egy nyugdíjfolyósító intézetnél, teljes állásban, amit mama jelenlétének köszönhetek, mert egyrészt rengeteget segít, másrészt Vince nincs egyedül, nem is akar tovább óvodába járni, de mégis jár. Április végén költözünk New Jersey-be. A lakás szép és jó, a levegő tiszta, a kilátás New York gyönyörű. Erkélyünk van és a házban uszoda, ami a nyarat kényelmesebbé teszi. Ránk fér a sok munka mellett. Júniustól Gyuszi chief resident lett, ami már valamivel kevesebb munkát és több kényelmet jelent számára. Ez az utolsó év, amit le kell dolgozni előfeltétel szakvizsgájához. 2-3 alkalommal a héten együtt tudunk hazajönni, és ha éjjel nem ügyelt, együtt mehetünk New Yorkba reggel is. Munkahelyemre legtöbbször autóbusszal utazom, és azzal jövök haza. Az út hosszú, de szép, 30-45 perc. Darvas Iván és Házi Erzsi is ebben az évben voltak itt, nagy sikerrel. Akkor már tiltott voltam a dosszié miatt. Darvasék mégis szóba álltak velünk. Jó leső érzés, hogy nem lehet mindenkit megfélemlíteni. Béres Ferenc szintén kedves volt, még arra is kért, hogy menjek vele előadóként, amit akkori munkám miatt nem vállalhattam. Tolnai Klári és Bárdi György is jártak New Yorkban ősszel előadó úton. Ez már kevésbé jó emlék. Ennek a párosnak fontosabb volt az engedelmesség. De hát ez is érthető. Embere válogatja. Az év végén nagy szomorúság. Mama meghosszabbított tartózkodási engedélye lejár, és mama december 15-én, ahogy jött, el is megy. Nagy űr marad utána. A repülőtérről hazafelé egy kutya ugrik a kocsink elé, fájdalmas vonyítása sokáig velem marad. Pesten újabb öngyilkos gyászolnak. Domján Edit meghalt. 1973-ban férjem számára elérkezett az önállóság ideje. Rendelőkeresés, bankkölcsön az induláshoz szükséges kiadásokra, nyomtatványok, recept, engedélyek, felszerelés tervezése, beszerzése, nagyon sok dolgot kellett elintézni. Ezen közben Budapesten a szabadságvesztésünk végrehajtása elévült.
A budapesti második, 11. 12. kerületi bíróság Budapesten 1973. szeptember 11. napján megtartott zárt ülésén meghozta a következő végzést. Hazatérés megtagadása miatt dr. Nemes Gyula és társa ellen folyamatban volt büntető ügyben, a bíróság megállapítja, hogy az elítéltekkel szemben a kiszabott szabadságvesztés végrehajtása elévült. Indoklás. A második, 11. és 12. kerületi bíróság 1968. április 16-án kelt, 1968. május 16-án jogerőre emelkedett ítéletével dr. Nemes Gyulát és dr. Nemes Gyulánét 2 év szabadságvesztésre ítélte. Tekintettel arra, hogy elítéltek külföldön tartózkodnak, a szabadságvesztés végrehajtására nem került sor. Ezért a bíróság, a BTK 57. szakasz B pont alapján, figyelemmel a BTK 56. szakasz első bekezdés D pontjára a rendelkező rész szerint határozott. Budapest, 1973. szeptember 11. Dr. Fábián Jánosné, a tanács elnöke.
20 évvel később tudtuk meg. Visszatérve, Gyuszi elkezdi a munkát New Yorkban, 7 évvel azután, hogy 1966-ban Budapesten abba hagyta. 7 évvel idősebben, most újra kezdő szakorvos. A rezidens évek alatt gyakran emlegette, hogy újra kezdő, mint a 20-as éveiben. Talán ez a fiatalság titka. Még egy előadás van december 16-án a háborús Izrael megsegítésére, mielőtt véget ér New Yorki életünk második nehéz szakasza. A mi önállóságunkkal egybeesik Kövi Pali barátunk önálló vállalkozása is. Megvette a Four Seasons éttermet Margitai Tamással együtt, így New York egyik legelegánsabb étterme magyar tulajdonba került. Pali minden év január 1-én vendégül látott bennünket, eddig saját lakásában, de most mindkettőnk önállóságának megünneplésére a Four Seasons lesz az új év színhelye.
Önök Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádió változatát, annak 11. részét hallották. Krencsei Marian, Földe Ákinóra. Közreműködött Tankó Erika. A felvételt készítette Jantyik Csaba és Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
We'll be right back.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
A következőkben Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádióváltozatát, annak 12. részét hallgathatják meg.
Munkám és barátaim, New Yorki gyökerek. Gyuszi önálló szakorvosi rendelése már 1973 második felében elkezdődött. Dr. Nathanson rendelőjét bérelte a keleti 80. utcában, a Park és Lexington Avenue között. A másik rendelő a nyugati oldalon a St. Luke's kórházzal szemben, a kórház tulajdonában lévő épület 1090 Amsterdam Avenue 3. emeletén volt. Eleinte mindkét helyen heti két alkalommal tartott 3-4 órás rendelést. A betegek számának fokozatos emelkedésével ezek a rövidre szabott idők előbb félnaposak lettek. Rövidesen ezért Gyuszi bevezette, hogy a hét egyik napján a délutáni rendelés addig tart, amíg az összes jelentkező beteget ellátta. Kedden a nyugati rendelőben, csütörtökön pedig a keletiben volt ilyen vég nélküli délután, ami 2 órakor kezdődött, és este 9:30 körül néha még később fejeződött be. 1974. Én New Yorki második állásomban, a Nyugdíjfolyósító Intézetnél már 3. évemet kezdtem el, mikor kiderült, hogy az intézmény átköltözik Bostonba. Fizetnék a költségeimet, ha Bostonba költöznék. Ez azonban nem állt szándékomban. A dolgok néha maguktól elrendeződnek. Így kezdem 1974. szeptember 15-én 3. munkámat Gyuszi menedzserszerű mindeneseként. Kezdetben úgy érzem magam, mintha filmszerepet játszanék a profi doktor és nővér mellett. A nővér jelenléte nőgyógyászati rendelőben kötelező, ez jelenti a kezdő orvos számára az egyik jelentős kiadást. Vince már 2. évét végzi az elemi iskolában. Budapesten anyám kórházba kerül, egészsége megrendült, strumája van, kezelésre van szüksége. Nem lehetek mellette, amikor szüksége lenne rám. Apósom állapota súlyosra fordul, 74 évesen meghal Keszthelyen. Milyen jó, hogy legalább láttuk még egyszer. 1975. 1975-ben Gyuszi imádott nagymamája meghal Keszthelyen. Dédikét Szigligeten temették el. Április 17-én erős fejfájással kimerülten érünk haza a 12 órás munkanap végeztével. Pár falat után ágyba esünk, amikor megszólal a telefon. Kövi Pali hív vissza New Yorkba, hogy egy régi baráttal találkozzunk, mondja. Köszönjük, nem tudunk menni, teszem le a kagylót, de Pali nem adja fel, újra hív. Gyuszival beszélve kiderül, hogy Makkarcsi a régi barát. Az Oscarról jön, Los Angelesből, ahol a macskajátékot is jelölték. Gyuszi ugyan hullafáradt, de alapvetően kíváncsi, már is öltözik. Nekem fájdalomcsillapítót ad, és visszaindul New Yorkba Karcsiért, akivel legalább 15 éve beszéltem utoljára. Válásunk után láttam, talán 2-szer az utcán, de ő nem vett tudomásul, átment a túlsó oldalra. Most a folyosó végéről kiabálva érkezik. Vedd tudomásul, hogy én váltam el tőled, és nem te én tőlem. Feledhetetlen jelenet. Majd lecsillapodva megiszik egy üveg szkáccsot, majdnem egyedül, végül feláll az erkély korlátjára 8 emelet magasságban, hogy jobban lássa az éjszakai fényben tündöklő New Yorkot. Ma is érzem a rémületet. 1997-ben a Játékos című filmjében Mack Gambonnal játszatja el Dosztojevszkij életének hasonló epizódját. 1975 végén vettük meg végleges otthonunkat. Azon a helyen, ahol 1975 elején a munkába menet egy autó belénk szaladt. Népszerű vidámpark működött itt. Tágas helyére 6-31 emeletes toronyház építését tervezték. Az épülőben lévő első torony lakásait féláron lehetett megvenni, minimális foglalóval 20 évi részletre. 6 hónap alatt mind elkelt, nekünk csak a másodikba jutott hely. Eleinte meg voltam rémülve a nagy megterheléstől, de Gyuszi szerint csak a foglalóként letett pénztöblet kiadás, mert a törlesztést lakbér helyett fizetjük. A kamatok pedig levonhatók az adóból. 1976. Régi és új címünk mindössze 2 mérföld távolságra van egymástól, de a költözést ez nem könnyíti meg. Mindent össze kell csomagolni. A fárasztó napi munka után, mellett, közben, de jó is. Most igazi suburban lakosok leszünk. Az év első hónapjában a becsomagolás, költözés, kicsomagolás a munka utáni maradék időnket teljesen kitölti. Gyuszi szerint ez az utolsó lakhelyváltozásunk, és sokat kell dolgozni még, hogy ténylegesen a miénk legyen. Január 16-a a költözés napja. Január 28-án az iskolacserét intézzük Vince számára. Márciusban több értesítést kapunk Orbán György, osztályvezető főorvos haláláról. Férjem nagy szeretettel emlegette volt főnökét, aki még ide, Amerikába is küldött ajánlólevelet, amivel az akkori Magyarországon nagy kockázatot vállalt. Április 18-a. Gyilkos kánikula 3 napon keresztül. A New Yorkban szokásos páratartalommal fűszerezve. Szerencsére húsvéti szünet van, dolgozni nagyon kimerítő lenne. Gyuszi alszik, mi az uszodában vagyunk Vincével. 1976. június 4-e. Halálhír. Szörnyű. Latinovics Zoltán Balatonszárszón öngyilkos lett. Ugyanúgy, mint József Attila. 1976. július 4-e. A 200 éves Amerika, új hazánk, születésnapjára látványos, nagyszabású ünnepségeket tartanak. Erkélyünkről nézzük a Hudson folyón az óriás vitorlások felvonulását. A tengerészakadémiák hatalmas, sokárbócos hajói a világ minden tájáról érkeznek az évfordulóra. Antik hajók is jönnek. Szép látvány. Erkélyünk tele van nézőkkel. November 4-e. Chicagóba megyünk Gyuszival, ismét egy vizsga. Az egyetemi munkájához kellenek az állandóan ismétlődő tanfolyamok, vizsgák, továbbképzések. Időközben Gyuszi édesanyja megérkezik Amerikába, 3 hónapra a lányánál lesz. Az idő másik felében nálunk. November 22-e. Évforduló. 10 éve ezen a napon ért véget 4 hónapos odüsszeánk. Érdekes, hogy a mi megérkezésünk egybeesik az első bevándorlók érkezésével, a Thanksgiving ennek ünnepe Amerikában. 1977. január 4-e. Lénárt Vera levelével kezdődik az év. Tavaly júliusi látogatónk volt, és ettől kezdve korai haláláig Vera 15 évre jó tájékozódást nyújtó, állandó levelező társ marad. Lénárt Vera levele.
Drága Mari, el sem tudod képzelni, milyen többrendbeli meglepetést okoztál. Jókai Annának elküldtem, amit. Felhívott telefonon, nagyon meghatott a figyelmességed. Üzeni, ha netán valamikor hazalátogatsz, feltétlenül hívd fel. Csók, Vera.
Január 8-a. Gyuszi édesanyja hozzánk jön egy időre. Jelenlétével otthonosabb életvitelünk. Munka után fáradtan hazaérve vacsora vár. Vincének rövid időre van egy újabb nagymamája. 1977. február 19-e. Cherry Orchard a Lincoln Centerben. Angolul is meg kellett néznem Csehov darabját. A szerző utolsó darabja a Cseresznyés kert, az orosz eredetiben Medgyes kert, kitűnő szereposztásban. Dunyása Meryl Streep, Lopahin Raul Julia, Ranyevszkája Irene Worth, emlékezetes előadás maradt számomra. A darab a szerző szerint komédia. Csehov magyarországi 35 évenben is kedvenc szerzőm volt. Életből épített 5 darabjának szereplőivel, tétova és szánalmasan nevetséges hőseivel mindig együtt éreztem, és sajnáltam őket, még ha nem is voltak szeretnivalók. Ó, az orosz lélek! Ezen az előadáson életemben először másként láttam őket. Haragudtam rájuk annyira, hogy kinevettem őket. A kemény évtized Amerikában a nehézségek megharcolása tette? Február 28-a. Torontóba utazom, próbák vannak a március elsejei adjunk számot előtt. Faludi György életműve, Zalán dramaturgi és szervezői munkája, Kosaras Vilmos rendezésében gyönyörű és felejthetetlen órákat szerzett valamennyiünk számára, nem csak a hallgatóságnak. Faludi verseinek hallgatása, megismerése olyan időtöltés, ami gazdaggá teszi az ember lelkét. A nyáron Vince táborba megy a Catskillbe egy hétre, egyfajta érettséget jelent a nyári táborba való elmenetel, rendszerint az első szülőktől független kiruccanás a 8-10 éves korosztály tagjainak. Szeptember 1-e. Vince 10 éves. Kerek évforduló. Szeptember 14-e. Örkény István és felesége Radnóti Zsuzsa New Yorkban járnak. Könyvét ajánlással hozta ajándékba. Krencsei Mariannak a régi szeretettel és rajongással. Jó őt sikeresen látni, megérdemli. Megpróbál rábeszélni a hazatérésre. Biztos vagyok benne, hogy az otthon hosszasan méltatlanul kezelt kiváló író nem tudott a szigorúan titkos objektum dossziéről. Október 12-e. Megérkezik Boris levele a bíróházas pár közös öngyilkosságáról. Rettenetes hír. Nagyon szerettük mindkettőjüket. Hát ezért látogattak végig mindenkit, akit szerettek. Búcsúztak, és mi nem tudtuk. Pótolhatatlan veszteség. Palotai Boris levele.
Édes Marikám, ez az első levelem, amit 1978-ban írok. Péternek most mutatták be egy 10 éve dobozban heverő filmjét. A legjobb munkája. Úgy szólván titokban mutatták be, csak hogy kijelenthessék, hogy nálunk nincs tiltott film. Boris. 1978. január 3.
A film, a tanú, 10 évet töltött dobozban. Nagy sikerű, egy moziban hosszú évekig tartó futás után könyv alakban is megjelent később, amit Boris azonnal elküldött nekem a következő ajánlósorral. Marikám, a hülye anya küldi neked Péter könyvét, aki Svédországban forgat. Ölel Boris. Jellemző, vérbeli borisi fogalmazás. Február 17-e. Faludi Gyuri újságolja, hogy Marokkóba készül hosszú hónapokra. Talán a jeges kanadai telekből menekül. Ez a hír gondolatelindító volt nyári szabadságunk tervezésére. Több egészségügyi meggondolás adódott számunkra is ez időtájt, amit meg kellett oldani, és itt sok hóvihar volt. Az 1977-es karácsonyfa még mindig ott állt a nappaliban, amikor a kórházból hazajöttem. Milyen csúnya az elszáradt fa a csillogó díszekkel. Közben Gyuszi beteg lett, sőt Vince is. Őt Tornai Bori vette magához pár napra, és meggyógyította. Örkény István nevén akad meg a szemem. A Playbillben a Cats Play hirdetését látom. Április 8-án nézzük meg Örkény Macskajáték című darabját a Theatre Clubban. Remek! A kamaraszínházi előadás 125 székes nézőtér olyan sikerré vált, hogy átkerült a Broadway-re, a Promenade Theaterbe, 300 személyes. Itt is megnéztük június 16-án, ha lehet még jobb. Helen Burns főszereplésével Washington Minneapolis turné lett belőle, majd Kanadában folytatódott. Nagyon örülök Örkény sikerének, amihez természetesen a fordító Györgyei Klára is hozzájárult. Április 17-e. Egy levélreceptet kapunk Rachel Wittenberg-től. Nagyon ízletes falat, többször kipróbáltuk. Férjem betege aranykanalas szakácsnő volt. Elrendezzük a nyári vakáció terveit. Férjemet Tornai doktor helyettesíti a kórházban. Minden rendben, készülünk a Faludi inspirálta 2 hetes marokkói útra. Június 30-a. A Kennedy repülőtéren várunk az Air Maroc óriás jetjén a gép elindítására Malaga felé. Gyurka ajánlotta, hogy Malagába repüljünk, és onnan hajóval keljünk át Tenzsírbe. A hajó gyors, olcsó és gyönyörű. De hát a közmondás szerint ember tervez, és a hajókázás sajnos nem sikerült. Azaz másként olajszállító teherhajón mentünk. Két teljes napot vesztettünk a Kennedy repülőtéren beindult controller strike miatt. A szerencsétlen véletlen folytán éppen bezárták a gép ajtaját, amikor a strike kihirdetése elhangzott. A repülőtéri irányító személyzet leállása következtében a szükség személyzet úgy értesítette a pilótákat, hogy további utasításig várni kell. Ez a várakozás 6 órát tartott a forró nyári éjszakában. 3 vagy 4 óra után a bezárt utasok lázadozni kezdtek. A fenyegető hangulat láttán a gép kapitánya kinyitatta a bárt. Gondolom végső kétségbeesésében, mert tudomásom szerint a földön állva nem lenne szabad. Ennek az lett a következménye, hogy az utasok első egyharmada részeg lett. A többi, akinek nem jutott, élvezte ezek handabandázását. Végül elindultunk 6-7 óra késéssel. Baj nélkül érkeztünk spanyol földre. Érdekes véletlen. Madridba érve ott is légi irányítók sztrájkját hirdetik ki éppen. Itt rövidebb volt a késés. A katonasság átvette a reptér irányítását, és gépünk másfél óra múlva már indult Malaga felé. A madridi katonai intervenció már Juan Carlos idejében történt, de úgy látszik Franco szelleme, illetőleg gyakorlata még élt. Természetesen a hajó már elment. Gondoltuk, megyünk a következővel, de kiderült, hogy csak 1 hét múlva lesz következő. Mit tehetünk? Avis kocsit bérlünk. A spanyol parton sok szépet látva érkezünk este Algecirásba, a spanyol kikötőbe, a mediterrán atlanti kapunál az angol Gibraltár mellett. Az autót egy WC-nek is kicsinek tűnő fabúdé mellé állítjuk a malagai Avis utasítása szerint, és bedobtuk a kulcsot az ajtó közepén lévő lukon. Az egyetlen szálloda márványpadlós és olcsó. A damaszt szalvéta és terítő tele lukkal, de tiszta és kikeményítve. Másnap reggel indulunk olajos teherhajóval Tenzsír felé. A zsúfolt hajó lassan teszi meg a rövid utat. Délben érkezünk Tanzsírba. Kicsit meghökkentő a látvány. A kikötőben fekete kaftános fogadóbizottság. Kiderül, hogy a parti rendőrség volt. Taxival igyekszünk a Gyurka által megadott címre. A taxi körbevisz, 1 órát utazunk. A taxi szerint 2 azonos nevű szálloda van a városban. Gyurka vezetésével ennek az elbűvölő városnak minden titkát kifürkésszük, rengeteg fényképpel gazdagítva élményeinket. Gyuri megmutatja a kasbát, elvisz egy szőnyeggyárba, csak nők és néhány gyerek dolgozik ott. Gyuszi elkattintja a gépet, emiatt óriási ribillió támad. Gyuri magyaráz, ellopod a lelküket, nem szabad nőt lefényképezni. Aztán a hadonászó fátyolos hölgyek gyűrűjében tehetetlen és kétségbe esett férjemnek odasúgja, adj nekik egy cigarettát. Mikor a férjem zsebébe nyúlva átnyújtja az egész dobozt, 1 pillanat alatt csend lesz. Majd a félrehúzott kendő mögül mosolygó nő mutatja, hogy lehet több képet is csinálni. Másik nap Gyuri tanácsára Ceutába megyünk. Ez ugyanolyan Marokkóból kiszakított spanyol sziklaváros, mint Gibraltár az ő területükön szemben, a szoros másik oldalán. Az út gyönyörű, mert a Rif-hegység északi oldalán vezet a lankásabb dombok közt. Itt laknak a kék berberek. Az elnevezés nem vicc, tényleg kék a bőrük. Sok köztük a szőke és kékszemű, magas növésűek. Teljes a meglepetés, soha sem tudtam, hogy az arab törzsek közt ilyen is van. Gyuri újra magyaráz. Kisgyerek koruktól kezdve olyan ruhát viselnek, ami valami indigó festéket tartalmaz, a bőrük ettől kék. Egyébként nem arabok, csak felvették a nyelvet, mint a bulgárok a szlávot. Valamiféle észak-germán népség, talán vikingek. Vagy éppen a kalózok leszármazottai, azok is ezen a vidéken találtak biztonságot nyújtó búvóhelyeket. A pihenő után tovább haladva, hamarosan hatalmas fatábla hirdeti a helység nevet, Cefta. Felkapaszkodunk a meredek köves úton, a gyakorlatilag sziklák közé épített városka falai közé. A kilátás elbűvölő. Átnézünk Európa felé. A kissé párás gibraltári szoros másik oldalán kivehető Tarik sziklája. Az egyszobás fogadóban ebédelünk, az ajtó a földszinti bejárat a sziklába vágott úton, a szoba másik oldalán az ablak alatt legalább 8 emeletnyi mélység. Gyuri szerint Marokkóban a legfontosabb város Marrakesh. Erik szerez vonatjegyet, Casablancán keresztül megyünk ebbe a csodavárosba, ott töltjük maradék időnket. A régi egyetemi városrész, a Sux, csupa titok, amit ki kell fürkészni. A vásártéren Vince tevehátra kívánkozik. Sétálunk a tágas városban. Itt más formájúak a templomok, mint Kairóban. Gazdag paloták kőkerítések mögött. Egy keleti luxussal berendezett étterem képét fedezem fel. Nagyon szeretném megnézni, de nem tudjuk megtalálni. A Sux bejárata előtti hatalmas főtéren kígyó bűvölők, csengős vízárusok és idegenvezetőnek ajánkozó egyetemisták forgatagában mindenki mást mond. Még egy kirándulás. Felmegyünk az Atlasz-hegység tetejére. Nyaktörő és nagyon keskeny szerpentin, egy bérelt Renault 5-ös kocsival. Amikor szembe jön egy kocsi, meg kell állni, behúzódni a meredek szikla mellé, hogy a szembejövő elférjen. Az út másik oldalán gyakran félelmetes szakadék. Szerencsére csak 2 szembejövő autó volt a több mint 3 órás úton. Csillogó csillámpal a sok helyen. Különös látványt jelent a sziklamászó, sőt, fára mászó kecske az út mentén. A hegy csúcsán menedékház, kiderül, hogy sípája van itt a Szahara mellett. Még egy utolsó éjszaka katakomba-szerű szállásunkon. A sziklafalba vájt ágyba csak befeküdni lehet, még felülni sem, kivéve Vincét, aki még elfér ülve az ágy teteje alatt. Viszont van uszoda. Itt még egy meglepetés éri Vincét. Minket is. Kint van neki az... mondja Vince elpirulva, topless hürdőzők a medence körül. Itt az arab világ közepén, igaz, a személyzet francia. Lehet, hogy helyi lakos be sem jöhet. A palánk magas és természetesen rózsaszínű, az ajtónál minden vendéget megismer a portás, név szerint. Az Atlaszban használt kocsit Casablancában is le lehet adni, ezért nem vonattal megyünk, mint idejövet. Hazajövet nincs sztrájk. Az Atlasz kirándulás és a sivatagi út nagyon emlékezetes maradt. Vince 11 éves volt akkor. Hazaérkezés után sűrű a program. Kukucs, Gyuszi lánya előző házasságából érkezik, szép lány. Vincét saját kérésére visszavisszük New Yorkban lévő iskolájába, ahol eredetileg óvodásként kezdte, most már a secondary schoolba, ez olyasmi, mint otthon régen a középiskolák alsós osztályai. Itt az elemi első osztályával kezdik a számolást, tehát a 10 éves nebuló 5. megy. A középiskola felső 4 osztálya a high school. Az elnevezések megtévesztőek. Amerikában nincs érettségi. Ezt a fogalmat nem ismerik. Az office, azaz a rendelő állandóan tele van. Mind a kettő. Gyuszi ötlete a 2 helyen való rendelés tényleg meggyorsítja a praxis kiépülését. Sok beteg, sok munka.
Önök Krencsei Marian Equinox 2001 című visszaemlékezésének rádió változatát, annak 12. részét hallották. Krencsei Marian Földeáki Nóra. Közreműködött Tankó Erika. A felvételt készítette Jantyik Csaba és Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.